Kedves testvérek, kedves vendégeink, kedves interneten keresztül hallgatók, szeretettel köszöntelek benneteket. Isten igéje élő és ható, és most is szólni fog hozzánk, ahogy énekeltük is. Hiszem azt, az én szívemet is nagyon megérintette az Isten, amikor erre az alkalomra készültem. Most előre elmondom nektek, hogy az én fejemben teljesen más volt, hogy miről fogok ma beszélni. Már hetek óta az a gondolat forgolódott bennem, hogy majd Ézsaiás 33. fejezetéről fogok nektek beszélni. Aztán megkérdeztem az Urat, hogy miről beszéljek, és úgy hasított belém egy ige, hogy el sem tudom mondani, hogy. Úgyhogy erről fogok nektek beszélni. Én nem tudom miért, de abban hiszek, hogy akinek nyitva áll a szíve, az meg fogja hallani most Isten szavát, Isten szellemét, és szólni fog hozzátok, nem én, nem egy ember, hanem Isten fog veletek beszélni. Ez az én hitem. És a mai témámnak a címe végzetes ismeret hiány. Hát ez most nagyon furcsán kezdődik, de az az ige, amiről ma fogok nektek beszélni, az Hósás könyvében van, és erről beszél. És egy kicsit azt a témát fogjuk most végig gondolni, hogy mi a különbség az élő Isten meg a bálványok között. Hát ez most látszólag egy ilyen olyan témának tűnik, hogy mi közünk hozzá, meg hát erről mennyiót lehet hallgatni mindenhol. De hát, hogyha Isten tud nekünk még újat mondani. Hósás könyvében, 4. fejezetben, 6. versben van ez a kijelentés, amit Isten a szívemre helyezett, és ezzel szeretném én is kezdeni. Elvész a népem, mert ismeret nélkül való. Mivel megvetetted az ismeretet, én is megvetlek téged, nem leszel a papom. Mivel elfeledkeztél Istened törvényéről, én is elfeledkezem fiaidról. Na hát erre mondom, hogy végzetes ismeret hiány. Azt mondja, hogy miért vész el a nép? Már ismeret nélkül van, igaz? Hát itt első ránézésre milyen ismeret hiánya van? A törvény ismeretének hiánya. Ezt mondja, hogy nem elfeledkeztél Istened törvényéről. Na nézzük egy kicsit tovább. Az első vers egyébként, ugyanennek a fejezetnek az első verse, egy kicsit árnyalja ezt a képet. Azt mondja, halljátok meg az Úr beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a föld lakóival, mert nincs igazság, nincs szeretet, és nincs Isten ismeret a földön. Hát én ezt az igét mindig úgy hallottam, meg úgy idéztem, hogy hát, hogy Istennek van egy nagy problémája ezzel a földbolygóval. Mégpedig azt, hogy az emberek nem ismerik Istent. De hadd kérdezzelek meg benneteket, kihez beszél itt Isten? Izrael népéhez beszél. A saját népéhez beszél. Tehát itt nem az egész föld lakosaival van neki pere, hanem azokkal, akik az ő földjén laknak. Azt mondja, hogy elvész a népem, az én népem vészel emiatt az, ennek az ismeretnek a hiányában is. Itt az első versben megmondja, hogy milyen ismeretről beszél. Mi az az ismeret, ami hiányzik? Az Isten ismeret, ami mellett még van egy pár dolog, nincs igazság és nincs szeretet. És azt mondja, hogy ez ő népének a pere, tehát ez az Isten per, ugye szokták ezt elnevezni, egy-egy ilyen nagyobb pert elneveznek egy névvel, ez az Isten per, az Istennek a pere az ő népével, hogy nem ismerik őt. És az, amiről szeretnék ma beszélni, ez Istennek a szívfájdalma, hogy az ő népe nem ismeri őt. és ezért elvesznek. És majd fogok nektek mutatni egy jó néhány ige verset, ami megmutatja ezt a drámát, megmutatja ezt Izrael életében, és talán majd egy kicsit beszélhetünk magunkról is. Jeremiás könyvében a második fejezetben ezt mondja, cserélte nép így isteneket, noha azok nem is istenek, az én népem pedig fölcserélte dicsőségét hitványsággal. Egek, elmélkodjatok ezen, borzadjatok és rémüljetek meg nagyon, ezt mondja az Úr, mert kettős gonoszságot követett el népem, elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy víztárolókat ássanak maguknak, és repedezett falu víztárolókat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Na hát erre majd még talán kicsit vissza fogok térni később, de itt arról kezd beszélni, hogy nem csak arról van szó, hogy nem ismerik Istent, hanem mit csináltak ezek az emberek.
Nem bíztak
benne. Nagyon jó, ez már a következő kérdésem. Nem bíztak benne. Mit mond, hogy mit csináltak vele? Hogy?
Fölcserélték.
Fölcserélték? Mire cserélték föl? Az a következő válasz, hogy az emberi megoldások, azt mondja, hogy hitványságok, és konkrétan megmondja, hogy mire. Minek nevezi őket? Nem, még az itt az elején, nézzétek meg. Istenekre, más istenekre. Tehát itt jön be igazából a bálványimádásnak a gondolata. Tehát az Isten nem ismerik, és felcserélik más istenekre. És figyeljétek meg, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, csak egy képben. Azt mondja, amit mondtatok is, hogy elhagyják az élő vizek forrását, és víztárolókat ásnak maguknak. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már valaha is a bálványimádással, most egy kicsit fogunk róla gondolkodni, úgyhogy ha még nem gondolkodtatok el ezen, és itt maradtok, akkor egy kicsit... Erre lesztek kényszerítve, hogy gondolkodjatok egy kicsit a bálványimádáson. Nem tudom, hogy milyen képetek van a bálványimádáson, nekem úgy körülbelül az volt a képem erről, hogy hát, hogy vannak ilyen szobrok, és akkor úgy azokat teszik meg így Istennek, és akkor azok előtt borulnak le, de tudjátok, hogy, és hát persze, hát én nem borulok le szobrok előtt, tehát én nem vagyok bálványimádó. Tehát a bálványimádás egyenlő szoborimádat. De figyeljétek meg, hogy Isten nem így beszél erről. Tehát Isten azt mondja, hogy mi ennek a gondolkodásmódnak a gyökere. Tehát azt mondja, hogy elhagytak engem az élő vizek forrását. Mi az, hogy élő víz egyébként? Tudjátok, mi az, hogy élő víz? Forrásvíz. Mit csinál egy forrásvíz? Folyamatosan csörgedezik, jön, mindig van utánpótlás. Tiszta, élő, van benne élet. És ehhez képest mi a víztározó? Mondjatok egy pár dolgot a víztározóról. Állóvíz. Poshat egy idő után. Mondjatok még róla a dolgokat.
Biztonsági tartalék.
Elfogy. Honnan van benne víz? Ha valaki belehordja. Tehát azt neked kell kiásni, neked kell megtölteni, neked kell belőle merni vizet, és még csak nem is olyan jó. Mert lehet, hogy megposfad, lehet, hogy tönkremegy, lehet, hogy ott pusztul el egy állat a környékén, és akkor még meg is mérgeződik, fertőzésforrás, ez ki tudja? Annyi minden lehet egy víztározóval. Nagyon kellett rájuk vigyázni egyébként régen. Ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, hogyha így nézed az Isten ismeretét és a bálványimádást. És ezt a gondolatot szeretném folytatni. Ézsaiás könyvében a 44. fejezetben van egy nagyon-nagyon drámai leírása a bálványimádásról. Ezt most fel fogom olvasni, de nem fogok részleteibe kitérni, csak azért, hogy sokkoljalak benneteket egy kicsit. A kovács kalapácsot fog, dolgozik a szénnel, pöröllyel alakítja a szobrot, és erős karjával megmunkálja, aztán megéhezik, ereje elfogy, ha nem iszik vizet, elfárad. Az ács mérőzsinort feszít ki, vörös krétával rajzol, majd gyarulja a fát. Körzővel megrajzolja, férfi formájúra készíti azt. Díszes emberi alakról elhelyezze a házában. Cédrusvát vág magának, tölgy is cserfát hoz is, fölneveli az erdő fájával együtt, fenyőt ültet, amelyet az eső fölnevel. Most miről beszélt eddig? Értitek? Csak hogy tisztázzuk. Hogyan készítik az emberek a bálványt? És azt mondja róla, hogy fölneveli az erdő fájával együtt. Figyeljetek, mit mond. Ezekből tüzet rak az ember. Vesz belőlük, hogy megmelegedjen, elégeti és kenyeret süt. Sőt, Istent is csinál belőle és imádja. Bálványt készít és leborul előtte. Felét tűzben elégeti, felével a húst készíti, pecsenyét süt és jól lakik, aztán megmelegedik, és így szól, de jó melegen van, látom a tüzet. Maradékából Istent készít magának bálványszobrot, leborulva imádja, könyörök hozzá, és így szól, szabadíts meg, mert te vagy az Istenem. Egyébként itt van egy kicsi isteni humor, vagy ilyen keserű humor, de így folytatja. Nem tudnak és nem értenek semmit, mert be van hunyva a szemük, és nem látnak, és szívük nem eszmél. Nem gondolja meg, nincs tudása és értelme, hogy azt mondaná, felét tűzben égettem el, és kenyeret sütöttem parazsánál, majd hús sütöttem és megettem, maradékából pedig utálatosságot csinálok, és leborulok egy fatuskó előtt. Mi van? És azt mondja, hogy nem jut el idáig az ember. Tudjátok, hogy miért nem? Tehát miért van az, hogy itt vannak ezek a, hát én ezt úgy nevezem, hogy ilyen zsebistenek. Tehát, hogy úgy elő lehet őket húzigálni innen-onnan. Tehát kimész az erdőbe, csinálsz magadnak egy istent. Miért csinálja ezt az ember? Marika? Azok fele tud uralkodni. Oké, ez egy nagyon jó gondolat, ezt egy kicsit bontsuk ki még, jó? Ha van még gondolatotok, bátran mondjátok, miért csinálja ezt az ember? Van egy hiánya, nagyon jó, van egy hiánya. Milyen hiánya van? Ismeret hiánya is van, de nem azért csinálja a bálványt az ember. Nagyon jó, Marika. Fizikai szükségletei vannak. Vagy lelki. Bármilyen szükségletei vannak az embernek. Nagyon jó. Mondjatok még. Oké. Szóval azt, hogy... Megfogható, kézzel fogható reménység. Nagyon jó, szuper. Tehát nagyon jó, amiket mondtatok, ezekre vissza fogunk térni. Tehát a bálvány imádásnak a gyökerében az áll, hogy az embernek vannak szükségletei, amiket szeretne betölteni, és valami kell, hogy kapaszkodjon, valami kézzel fogható dologba. És van még egy nagyon fontos eleme a bálvány imádásnak, amit Marika említett, de egy kicsit bontsuk még ki ezt a gondolatot, hogy uralma van felette. Akkor veszi elő, amikor akarja. Nagyon jó, még? Saját akaratát tudja. Oké, még várok egy nagyon fontos dolgot. Figyeljétek meg, hogy miket mond ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy észreveszitek-e, de... Igen?
Olyanra formálja, ami neki tetszik,
ez is igaz. Még van egy nagyon fontos dolog.
Egy alapanyagot, és azzal minden szükségletet betölt. Tehát lehet belőle meleg a szobában, lehet belőle tűz, amiben a díjtel készíti, és van neki egy felsőbbrendű rendi vágya, és még azt is el tudja készíteni belőle. Tehát bármire használhatja az erdőfáját.
Oké, nagyon jókat mondasz, tehát, hogy ő maga bármire fel tudja használni. Én itt az utolsóra tenném a hangsúlyt, igen, Rudi?
Saját képmására csinálja.
Nagyon jókat mondtok, ez mindig az. Oké, akkor segítek egy lépéssel, még tovább lépnék. Mondjad, Attila.
Hát akkor kér már segítséget, amikor már valamit nem tud, hogy megoldani, addig összesen jól meg vagyok nélküle.
Oké. Így van, amikor nem tudja megoldani, ez mindig az, viszont figyeljétek meg azt, hogy mindaz, amit itt leír, ez egész történet, tehát a hétköznapi dolgokat, amiket meg tud oldani, meg a bálvány is, ki csinálja ezeket a dolgokat? Az ember csinálja. Nem tudom, ezt érzékelitek-e, talán mondtátok is, vagy gondoltátok, de ez, amit szeretnék kihangsúlyozni belőle, hogy Ez az embernek a csinálása. Az embernek a csinálása. Amit az ember csinál, attól várja a megoldást. Még akkor is, hogyha őrültség. Mert túlmegy azon, amit emberileg képes. Akkor is a saját munkájától, a saját csinálásától várja az ember a megoldást. Ez a bálványimádásnak a lényege. Miért? Miért került az ember ilyen állapotba? Miért fordulnak az emberek bálványimádáshoz? Az izraeliták, a zsidók miért csinálták ezt? Hát nem volt nekik egy élő istenük. Ezt panaszolta nekik Isten, hogy elfordultatok tőlem az élő vizek forrásától. Hogyan mutatkozott be Isten a zsidóknak? Tudjátok? Hát egyrészt úgy, hogy vagyok, aki vagyok. Mózesnek így mutatkozott be, de nem a zsidóknak. Tudjátok, hogy amikor a zsidóknak szemtől szembe bemutatkozott, hát nem szemtől szembe, mert az alakját nem látták, de amikor úgy igazán közel ment hozzájuk, akkor hogyan mutatkozott be? Azt írja 2 Mózes 20-ban, 18.-19. vers, mellesleg ez a 10 parancsolat kihirdetésekor volt. Azt mondja, hogy az egész nép pedig látta mennydörgést, villámlást, kürtzengést és a hegy füstölgését. Amikor látta ezt a nép, megrémült, és hátrébb húzódott. Azt mondták Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Emlékeztek még arra, hogy az ember miért kezd bálványimádásba? Beszéltünk arra, hogy vannak problémái, kell neki segítség, megoldás, amit valaki meg tudja közelíteni, meg tudja ragadni, és tehet valamit érte. Hatalma van felette. És itt van ez az Isten, és ahogyan bemutatkozik, mit élnek meg ezek az emberek? Félelmet, nem is akármilyen félelmet, halálfélelmet. Hát ki az, aki, nem tudom, csak képzeljétek bele magatokat, jó? Egy pár gondolat erejéig. Tehát mentek az utcán, mondjuk, és nem tudom, elesel, és kificamítod a bokát, tegyük fel. És látod, hogy ott megy egy csapat ilyen kigyúrt fickó részegek, ott van a kezükben az üveg, és minden káromkodnak folyamatosan, és segítséget kérnél tőlük? Hogy segítsenek? Ja, és mondjuk eléggé sötét ábrázatúak is, tegyük hozzá. Tehát, hogyha úgy sejted, az az érzeted, vagy az a látásod a másik személy felől, hogy hú, hát itt lehet, hogy nem leszek biztonságban, akkor attól nem fogsz segítséget kérni. Ahhoz nem fogsz közelíteni, inkább, júj, még lehet, hogy inkább el is bújsz, hogy csak ne vegyenek most észre. Nem, legalábbis ez a természetes emberi reakció, most akkor így mondom. Hát az Isten szempontjából is jó, azt mondja Isten, hogy hát, hogy ez a nagy baj, hogy nem ismernek engem. Biztos, hogy akarok egy ilyen Istent ismerni? Közel húzódni hozzá? Vagy inkább, hát inkább ne szóljon hozzám, mert meghalok. Aztán utána egyébként Mózes felment a hegyre, 40 napig ott volt, a nép csinált egy... Mit csinált? Egy aranyborjút. Bálványt miért szerintetek? Miért csinálta? Hogy? Csinálj nekünk egy isteneket, de miért? Miért csinálták? Mert attól nem kell félni. Attól nem kellett félni. Így van. Az meg lehetett közelíteni úgy, hogy nem kellett rettegni tőle. Hoppá, túléptem. Tehát, és utána, amikor Mózes lejött a hegyről, látta, hogy mi a helyzet, megvolt a bosszú, széttörték a bálványistent, csomó ember meghalt, 3000 ember ott lehet a halálát. És ugye már Istent úgy küldte le eleve, bocsánat, fordítva, Mózest úgy küldte le Isten, hogy adott neki terveket, meg törvényeket, hogy akkor csinálnak majd egy sátrat, ahol Isten ott fog lakni. Hol fog lakni Isten? Köztük fog lakni. Erről volt, hogy csinálj nekem sátrat, hogy közöttük lakozzam is. Nézzétek meg, lejött Isten a hegyről. Már megint fordítom, mondom. Lejött Mózes a hegyről, meg volt ez a nagy incidens a aranyborjúval, és akkor utána jött a sátor projekt. Na mennyire lakott Isten köztük? Nézzétek meg, ezt mondja 2 Mózes 33-ban. Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül vonta föl, messze a tábortól. És így nevezte el a gyülekezet sátra annak, aki az urat kereste, ki kellett menni a gyülekezet sátrához a táboron kívül. Amikor Mózes kiment a sátorhoz, az egész nép fölkelt, mindenki a sátra altajában állt, és Mózes után nézett. Amíg bement a sátorba. Hát én ezt hívom úgy, hogy ez nem az ember tragédia, ez Izraelnek a tragédiája, de az ember tragédiája is igazából. Tehát, hogy itt van az Isten, megszólítja őket, az emberek összecsinálják magukat a félelemtől. Utána csinálnak egy bálványt Isten helyett, a bálvány az nem, az kukába megy. És akkor Isten, aki azt mondta eredetileg, hogy az közöttük akarok lakni, végül is kispadra kerül. Kint, a táboron kívül, jó messze. Azt mondja, hogy messze a tábortól, tehát jócskán el kellett menni. És az embereknek mennyire van közük Istenhez? Azt mondja, hogy hát, hogy aki akart, kimehetett hozzá, jó messzire. És egyébként pedig, hogyan voltak ők Istennel kapcsolatban? Hát Mózes, majd ő beszél Istennel, meg innen távolról majd úgy nézzük. A sátruk bejáratától, értitek? Tehát nem is mentek még vele együtt a sátorig, hogy akkor, na, mit mondott Isten? Hallgatni akarjuk őt, dehogy is. Ez az Isten, inkább félünk már attól is, hogyha bármit fog nekünk mondani. Ki tudja, mit fog nekünk mondani? Húsás könyvében, egész Húsás könyv egyébként erről szól. Az Isten ismeretéről. Szoktunk beszélni arról, hogy elveszett és megtaláltatott, ugye Jézus mondott példázatokat, az elveszett, milyen példázatokat mondott? Az elveszett drachma, az elveszett juh, így van. Elveszett és megtaláltatott, de tudjátok, hogy van egy elveszett Isten is. Azt mondja, térj vissza hát Izrael, Húsás 14. fejezetében. Térj vissza hát Izrael az Úrhoz, a te Istenedhez, mert elbuktál álnokságod miatt. Vigyetek magatokkal szavakat, így térjetek vissza az Úrhoz. Mondjátok neki, vigy el minden álnokságot, és fogadj kegyesen, és ajkunk gyümölcsével áldozunk neked. Mellesleges zsidókhoz írt levél idézi konkrétan ezt az igeverset. Ott a dicséret áldozatának nevezi ezt. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk, és nem mondjuk többé kezünk készítményének, Istenünk. Mert nálad talál irgalmat az árva. Kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem majd őket ingyen kegyelemből, mert elfordult róluk haragom. Tehát ez egy profécia arról, hogy Isten meg lehet találni. De mit mond arról, hogy hogyan találják meg Istent, akik megtalálják? Milyen Istent találnak azok, akik megtalálják őt? Hogy? Azt mondja, aki irgalmas, aki szereti őket, aki megsegít, akinél irgalmat lehet találni. Erről szól egyébként az Új Szövetségnek a proféciája, amit Jeremiás könyv idéz, és ezt mondja Jeremiás 31-ben, íme eljönnek majd a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megrontották szövetségemet. No, én férjük maradtam, így szól az Úr. Hát milyen volt ez a szövetség? Felolvastuk. Milyen volt annak a szövetségnek a működése? Hogy érted, hogy egy oldalú? Oké, amit olvastunk, nagyon jó, amit mondasz, ez igaz, de miért nem voltak hűek? Nem ismerték őt, mert mit gondoltak Istenről? Hogyan viszonyultak hozzá? Féltek, hogy? Hogy bántani akarja őket, féltek tőle, rettegtek Istentől. Azt mondja, hogy nem ez a szövetség, amit az újat, amit kötök, ez nem ilyen lesz. És figyeljétek meg, hogy pontosan erről beszél, majd a folytatásból kiderül. Ha nem olyan lesz az a szövetség, amelyet e napok után kötök Izrael házával, azt mondja az Úr, hogy törvényemet a belsőjükbe helyezem, a szívükbe írom, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki a fele barátját, és senki a testvérét eképpen. Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan ismernek majd engem. Kicsintől a nagyig, ezt mondja az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. Testvérek, itt van az, amiről az elején olvastunk, hogy ez a nagy problémája Istennek, hogy nem ismeri őt az ő népe. Azt mondja, hogy ebben az új szövetségben fogja Isten népe megtapasztalni azt, hogy mit fog megtapasztalni? Na, mit fog megtapasztalni Isten népe? Mit olvastok ki ebből? Megismerik őt, oké, de hogyan? Hogy jót akar nekik. Még itt mond egy nagyon fontos dolgot, hogy itt több mindent mond, most csak egy konkrét dologra szeretnék rávilágítani. Ugye beszél arról, hogy megváltozik a szívük, hiszen ott lesz benn Isten törvénye. Tehát a szívükben fog történni egy óriási változás, de a kapcsolat tekintetében mi fog változni? Mi lesz nagyon más? Személyes lesz, nem lesz közvetítő, nagyon jó. És azt mondja, hogy Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Mert egyébként Izrael nem volt eddig Isten népe. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Ti nem azt olvastátok, hogy Izrael az ő népe? Ez volt az Ószövetségben. Igen, megrontották a szövetséget. Hogyan rontották meg a szövetséget? Nem tartották meg a törvényt. Még más? Bálványokhoz fordultak. Tehát Isten azt mondja, hogy én férjük maradtam, de ők mit csináltak? Mit csinálnak az emberek? Elhagyták. Miért hagyták el Istent? Mert nem ismerték. Akkor térjünk vissza az eredeti kérdéshez, jó? A bálványimádásnak a gyökeréhez. Miért csinálnak az emberek bálványokat? Nem ismerik Istent, attól várják a segítséget, először is vannak problémáik, és?
Ott a kovácsos igében az volt utána, hogy megcsalatott szíve miatt készít bárány.
Így van, meg van csalva a szíve, tehát becsapja önmagát, ez is igaz, de hogy az alapvető probléma az az, hogy az embernek vannak problémái, vannak élethelyzetei, amikre megoldásra van szüksége. És az a kérdés, hogy az ember honnan várja a megoldást a helyzetére. Tehát amikor azt mondja, hogy elhagytak engem, meg megrontották a szövetségemet, ez mit jelent a gyakorlatban? Hogy? Hogy nem hozzáfordultak, amikor probléma volt, hanem a csinálmányaikhoz, vagy úgy is mondhatnám, hogy a csinálásaikhoz. Tudjátok, testvérek, hogy amikor azt mondja, hogy Istenükké leszek, és ők pedig népemmé lesznek, akkor ez ehhez képest mit jelent? Hogy? Hogy Isten cselekszik, és ők pedig rábízzák magukat. Tehát ez egy másfajta viszonyulás az Istenhez. Az új szövetség, amiről itt beszél, az egy olyan szövetség, ahol az ember rá tudja magát bízni Istenre. Ahol nem a saját erejében, meg erőfeszítéseiben bízik, amit az én csinálmányaimban, vagy csinálásomban bízok, hanem abban, amit Isten tesz, értem. És akkor mondhatom, hogy ő az én Istenem. Nem én csinálom magamnak az én Isteneimet, akiktől segítséget várok, akitől az élethelyzeteimnek a megoldását várom. Az a nagy akadály, ami az embert elválasztotta Istentől, a félelem, az Isten ismeretnek a hiánya, az Jézus Krisztusban hárult el. Azt mondja Isten igéje 2 Korintus 4:6-ban, hogy az Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Hát hol lehet meglátni az Isten dicsőségét? Mi az Istennek a dicsősége szerintetek? Jósága, szeretete. Valóságos jelleme, az ő természete. Mit láttak a zsidók Istenből? Mennydörgés, villámlás, földrengés, mik ezek? Rossz dolgok? Nem feltétlenül, ha az ellenségre irányul, nem? Félelmetes dolgok, de azért az nem baj, hogyha van egy nagy tesó, aki meg tud védeni. A hatalmát látták, nem? A hatalmát látták Istennek. Ez ott van Istenben, tehát Isten nem lett kevesebb, amikor Jézust elküldte. Ő ugyanúgy hatalmas, de ez csak egy töredéke annak, ami ő valójában. Ez nem az, ahogy ő az emberhez viszonyul. Tehát az, hogy ő hatalmas, meg bármit megtehet, az nem azt jelenti, hogy ő hogyan viszonyul hozzád. Nem ebből kell következtet is levonni. Honnan lehet megtudni, hogy Istennek mi a szíve? Mi az arca? Honnan lehet megtudni? Úgyhogy elküldte a fiát. Ugye maga Jézus azt mondta, hogy aki engem látott, látta az atyát. Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg. Tudjátok, testvérek, lehet, hogy ez nekünk is szól ez a kérdés. És szeretném most, hogyha innentől egy kicsit átkapcsolnánk Izraelről, és megvizsgálnánk azt, hogy az a bizonyos jó Isten, mert én annyiszor hallom ezt emberektől, testvérektől is, hogy hát, hogy a jó Isten. A jó Isten így, meg a jó Isten így, úgy. Hogy az a jó Isten, az tényleg jó Isten. Neked! Személyesen! Jó Isten! Ő a te Istened. Ő egy élő Isten neked. Amikor a problémák jönnek, amikor helyzetekbe kerülsz, akkor neked van egy jó Istened, aki a te Istened, akit ismersz, tudsz hozzá fordulni, tapasztalod, hogy segít, vagy pedig a te csinálmányaidban bízol, és azokhoz fordulsz. Húsás könyvében ezt mondja. 3. fejezet, 5. verse. Azután megtérnek Izrael fiai, és keresik Istenüket, az Urat, és Dávidot, a királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz, és az ő jóságához az utolsó időkben. Hát amikor ezt írta Húsás, akkor hol volt Dávid szerintetek? Hol volt? A sírban volt. A sírban volt. Feküdt. Péter azt mondja, hogy még akkor is, amikor, és ez már jó pár száz évvel késő volt, amikor Péter prédikált pünköskor, azt mondta, hogy hát tudjátok, hogy a mi atyánk Dávid, ő elaludt, és atyáikhoz temették, és a teste elrohadt. Tehát, hogy ugyanaz lett a sorsa, mint minden más embernek. Kit keresnek akkor? Mit keresnek akkor? Krisztust? Ő Dávidnak az a sarja, az a király, akit érdemes keresni, Istent, és az ő Krisztusát, az ő felkentjét, Jézust. Ő hozzá folyamodnak, azt mondja, hogy remegve folyamodnak az Úrhoz. Miért folyamodnak hozzá remegve szerintetek? Mert félnek? Rettegnek valamitől?
Nem az a fajta remegés. A rettegés.
Mihez folyamodnak? Nézzétek csak meg.
A jóságához.
Az ő jóságához. Tehát, hogyha van, akinek a jóságához folyamodsz, akkor attól rettegsz. Tehát rettegsz attól, akit te jónak tartasz. Van ebben észszerűség?
Hát ebben úgy retteg, hogy akit nem tartott, hanem hatalmasnak is félelmetesnek, tehát úgy jön remegve a jóhoz.
Így is lehet érteni, egyébként sokféleképpen lehet érteni. Nyilván ez rátok van bízva, én is elmondom majd, hogy nekem mi jött le ebből, de egy biztos. Tehát, hogyha te valakit félelmetesnek tartasz, akkor nem tudod őt jónak is tartani, és szerethetőnek, meg szeretőnek is tartani egyúttal. Tehát vagy félsz tőle, és rettegsz tőle, vagy pedig bizalmad van felé, és keresed őt, és mész hozzá. Ez a kettő kizárja egymást, és meg is fogom nektek mutatni egyébként, János pont erről beszél, János apostol. Na, mindjárt. Tehát ez a kettő teljesen kizárja egymást. Tehát, hogy vagy félsz, és rettegsz Istentől, vagy pedig elhiszed, hogy ő tényleg jó. Jót akar, szeret. Lehet hozzám közeledni. Nekem az a képem alakult ki így a fejemben erről, vagy a szívemben, hogy amikor remegve, mikor remeg még az ember a félelmen kívül? Segítsetek akkor.
Mikor
izgul, hogy hogy fogad, oké, vagy? Barni, tőled várok egy választ. Mikor remeg még az ember? Ha? Tőle akarom alá. Hát amikor szerelmes, nem? Szokott olyankor remegve vágyni egy találkozásra? Ha? Talán. Oké. Tehát azt mondja, hogy remegve folyamodnak az Úrhoz, vagy egyébként van még egy eset, amikor remegni szokott egy ember is, úgy megy valami után, ha annyira kívánkozik valami után, mondjuk rossz példát is lehet erre mondani, mondjuk alkohol esetében, alkoholfüggők, csak még egy pohár borocska. Tehát, hogy nem tudom, soha nem voltam így, de csak el tudom képzelni, tehát, hogy?
Az reggel, amikor remegy, megjön én az estőt, megálljon.
Na, te tudod akkor. Szóval, tehát, hogy ez is van, tehát amikor valaminek a függőségében vagy, függőségtől is tud remegni az ember, remegve menni valamihoz, valamihez. És én azt gondolom, hogy ezek fejezik ki jól azt, hogy miért remegnek ezek az emberek, amikor Istenhez folyamodnak. Vágynak utána, és mire vágynak? Mitől függnek? Mi az, amit ők többet és többet akarnak belőle? Az ő jóságából. És ez az, ahogy megismerik Istent, máshogy ismerik meg Istent, mint ahogy korábban. Megismerik az emberek, hogy ő egy jó Isten, aki szereti őket. Jeremiás könyvében megint sok proféciát olvasok nektek, mert csodálatos kijelentések vannak itt. Azt mondja Jeremiás könyvében, ezt mondja az Úr, a bölcs ne dicsekedjék a bölcsességével, az erős ne dicsekedjék az erejével, a gazdag ne dicsekedjék a gazdagságával, hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjék, hogy értelmes. Na most itt, hogyha megállnék, akkor azt mondanám, hogy hát akkor lehet, hogy én értelmesebb vagyok az átlagnál, akkor én dicsekedhetek vele. Nem erről beszél, figyétek meg. Hogy értelmes, és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, na hát akkor itt most megint megállhatnék, hát én többet tudok a többieknél, mert én tudom, hogy az Isten, ő az Atya, és hogy neki van egy egyszülött fia, és ugye tudom, hogy mások, akik ilyen ostobaságokban hisznek Isten személyével kapcsolatban, én okosabb vagyok náluk. Tudom, hogy ki az Úr. Figyétek meg, hogy nem erről beszél. Hogy ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, jogot és igazságot gyakorlak-e földön, mert ezekben telik kedvem. Így szól az Úr. Testvérek, mit jelent Istent ismerni? Oké, személyesen nagyon jó, neked biztonságot jelent. Itt az ige szerint mit jelent Istent ismerni? Azt, hogy el tudod mondani, hogy ki az Atya, Fiú, Szent Lélek, vagy mi? Mit jelent Istent ismerni? Mit él át? Nagyon jó, amit mondasz. Hogy átélem azt, hogy kegyelmet, jogosságot és igazságot gyakorlok, ő hol? Mit élek át? Hol gyakorlok? Az én életemben. Átélem, hogy az Isten jó az én életemben. Hogy ő kegyelmet gyakorol az életemben, ő igazságot gyakorol az én életemben, ő jogot gyakorol az életemben, ő jó az én életemben. Mondja Tamás.
Egy ilyen ez a lényeg,
hogy ezt
kell.
Na pont ez az, hogy milyen helyzetekbe kerülsz. Na ez itt a kérdés. Na akkor nézzük meg. Azt mondja Zsidók 11.6, ennek is mindig csak az első felét szoktam hallani, kevesebb a másodikat. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tudjátok, amikor én megtértem, református családban nőttem fel, de nem voltam hívő, még emlékszem, hogy 15 évesen azt is kimondtam, hogy hát az se biztos, hogy Isten létezik. Nekem nagyon fontos volt az, hogy utána járjak, hogy akkor most tényleg, akkor most kövekből, meg amőbákból lettünk, vagy pedig tényleg Isten teremtett minket. Tényleg létezik-e Isten? Észszerűnek hangzik-e, hogy az a Biblia nevű könyv, amit forgatunk, az csak egy emberi kitaláció, vagy pedig tényleg egy létező Istenről beszél? Ez egy nagyon fontos dolog. Hinni kell, hogy Isten létezik. Ez nem csak egy elmélet. Hanem van a papíros mögött valahol egy személy. De tudjátok, hogy ez kevés? Nekem az én életemben kevés az, hogy Isten létezik. Mi az, ami elég? Mit mond ez az ige? Mit jelent az, hogy megjutalmaz? Hozzáfordulhatok, hogyha? Ha keresem, akkor? Akkor? Akkor megjutalmaz engem! Miért jutalmaz meg engem?
Mert a hitemet gyakorolom, mert nem kerestem. Mert köszönöm.
Mert ő szeret. Figyeljétek meg, hogy mit mondott az előbbző versben. Lehet, hogy nem figyeltetek fel rá. Miért gyakorol kegyelmet, jogot meg igazságot a Földön? Egyetlen szóval. Nagyon jó, amit mondok, mert olyan, mert ő a szeretet. Csak. Mert ő ilyen, kész. Pont. Mert ebbe telik kedve. Tehát, hogyha te megkérdezed az Istent egy élethelyzetedben, vagy elbuktál, vagy valamit csináltál, elszúrtad az életedet, vagy jött egy olyan körülmény, és azon jár az agyad, hogy vajon Isten fog-e nekem most segíteni? Vajon járulhatok-e most hozzá ezzel a problémával? Vagy próbáljam megoldani inkább saját magam, mert hát jó, oké, igen, azért amikor nagy probléma, vagy kis problémákban azért tud segíteni Isten, nagy problémákban nem. Vagy hogyha az ő útján járok, akkor azért segít, de hogyha ezt meg azt meg amaszt elrontom, akkor ne számíts csak rám, mert akkor ő elfordult tőlem, aztán szevasz, mehetek a süllyesztőbe. Ha? Milyen istenetek van? Tudjátok, hogy az én Istenem az olyan, aki azért segít, mert csak. Mert ebben leli kedvét. Mert ő egy ilyen Isten. Az a hit tetszik Istennek, ami úgy megy oda hozzá, hogy tudom, hogy te egy jutalmazó Isten vagy. És csak, a csak miatt, csak mert ő olyan, áldást fogok kapni tőle. Nem azért, amit csináltam, nem azért, amit én elértem az én kezeim csinálmányai miatt. Értitek? Nem azért fog megjutalmazni engem, hanem azért, mert ő jó. Pont. Annyira szeretem ezt a Zsoltárt, ezt csak felolvasom nektek, aztán bíztatlak benneteket, hogy vegyétek elő, ízlelgessétek, mondogassátok, járuljatok Istenhez a ti ajkatoknak áldozatával. 36. Zsoltár, 5-től 9. verse ez. Annyira szeretem ezeket a Zsoltárokat, ami megmutatják, hogy mi nekem Isten. Ki nekem ő? Uram, kegyelmed az égig ér, hűséged a felhőkig, igazságod olyan, mint Isten hegyei, ítéletei, mint a nagy mélységek, embert és állatot, te tartasz meg, Uram. Ó, Istenem, milyen drága a te kegyelmed! Szárnyad árnyékában menekülnek az ember fiai, dúslakodnak házad bőséges javaiban, gyönyörűséget folyóvizeiből itatod meg őket. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Tudod ezt mondani? Igen, én dúslakodom a te házad javaiban, nekem bőségem van a te házadban. Hogyha kár ér engem, akármi miatt, mert meggondolatlanul írtam alá egy szerződést, és anyagi károm keletkezik belőle, de azt mondja Isten igéje, hogy az igaz kárára esküszik, és nem másítja meg. És akkor is áldom az Urat, mert én nekem nem abban van az életem. Én nekem nem abban van az életem, hogy most jó dolog történik velem, vagy kár ér engem. Nekem egy élő Istenem van. Ő az én forrásom. Azt mondja, hogy gyönyörűséget folyóvízeiből itatod meg őket. Ő benne van az én biztonságom, az én bőségem, az én életem. Ő belőle táplálkozom, az ő szárnyainak oltalmában találok menedéket bármilyen helyzetben. Jézus azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hát, én erről nagyon sokat beszéltem erről az igéről régen, és mindig csak addig az ismeretig, vagy hát nem mindig, de nagyon sokáig, hosszú ideig csak addig jutottam el ebben, hogy akkor kicsoda Isten, meg kicsoda Jézus. Mert azt mondja, hogy téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztus. Tehát, hogyha ezt tudod, akkor tök jó vagy, mehetsz az örök életbe. Nem? Nem? Hát nem! Azok a zsidók, akik ott voltak a Sínai hegynél, ők pontosan tudták, hogy ki az Isten. Hát előttük jött le a földre. És mit csináltak? Halálfélelmük volt ettől az Istentől. Ismerték őt? Egy csöpnyit sem ismerték őt. Lehet, hogy tudták, hogy oké, van valaki, aki sokkal hatalmasabb, mint a bálványok, de nem ismerték őt. Mert Istent ismerni sokkal több ennél. Jézus azt mondja ugyanebben a szakaszban, János 17-ben, a 26. versben, és megismertettem velük a te nevedet. Ki az, aki megismertette Isten nevét az emberekkel? Egyedül Jézus. Tehát Jézus előtt az emberek nem ismerték Istent. Lehetett valami kis homályos fogalmuk róla, hogy milyen az Isten, de nem ismerték őt igazán. És azt mondja, hogy ez még kevés. És ezután is megismertetem, hogy az a szeretet legyen bennük, amellyel engem szerettél, és én is bennük legyek. Tudjátok, hogy hogyan lehet Istent igazán megismerni? Mit mond Jézus? Az a szeretet van bennünk, és ez mit jelent a gyakorlatban? Oké, ez most így nagyon elméleti. De igaz. Igaz. De mit jelent a gyakorlatban az, hogy az a szeretet van benned, ami, amellyel engem szerettél? Köszönöm. Így van. Tehát az Atya velem ugyanúgy bánik, mint Jézussal. Tehát Istent úgy tudod megismerni, hogyha elhiszed, megtapasztalod, hogy velem, nem veled, hogy te veled hogy bánik, azt neked kell eldöntened, de hogy velem úgy bánik az Isten, ahogy Jézussal. Ez az igazi Isten ismeret. Amíg te valahogy tőle függetlenül akarsz Isten ismeretére eljutni, akkor nem fogsz tudni. Vagy a te csinálásod által, legyen az akár a törvények megcsinálása. A törvények megcsinálása által tudod, hogy hova fogsz tudni jutni? Meddig? Milyen szintig? Konkrétan a... Még attól egy kicsit tovább, mert azért ott még Krisztus. Volt egy kis. Hogy?
Krisztusi.
Nem. Hát mondjuk a farizeusi szintig körülbelül. Tehát ők voltak ennek a profi mesterei, hogy a törvényt hogyan kell legjobban megtartani. És kivégezték Isten fiát. Szóval Jézus azt mondja, hogy egyetlen mód van arra, hogy megismerj Istent, hogy Jézus benned lakik, és megtapasztalod azt, hogy Isten téged, Isten engem úgy szeret, mint az ő saját fiát. Mert ezt mondja, hogy az a szeretet legyen bennük, amellyel engem szerettél. Tehát itt Jézus nem arról beszél, hogy ahogyan ő szeretett, ez is igaz, hogy ő is szeretett minket, Jézus is szeretett minket, de itt Jézus azt mondja, hogy az a szeretet legyen bennük, amellyel te szerettél engem. Tehát Jézus tapasztalta az Atyának a szeretetét. Ő ebben élt, ebben leledzett, ebben örömködött, ebben dúslakodott, ebben gyönyörködött napi szinten. És azt mondja, hogy na így tudjátok, ezért imádkozom, hogy így ismerjétek meg Istent, hogy tapasztaljátok meg, hogy benneteket is ugyanígy szeret Isten. Hogy tudtok benne gyönyörködni, dúslakodni, bőségetek van. János ezt írja a levelében, János első levele, 4. fejezet, 16-17. vers. És mi megismertük, és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Tudjátok, olyan sokszor hallottam ezt az igét, amit a Biblia szívének neveznek, meg a legismertebb Biblia versnek. Tudjátok, melyik az? János 3.16. Igen, hogy szól? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. És ez egy csodálatos igazság, tudjátok? Isten úgy szerette a
világot.
De ettől van egy még csodálatosabb igazság. Tudjátok, mi az? Így van, köszönöm. Isten engem szeretett, halleluja! Isten engem szeret. Isten hozzám jó. Isten az én helyzeteimet akarja megoldani. Ebben leli kedvét. Megismertük, megtapasztaltuk, elhittük, ebben élünk. Isten szeretetében, az irántunk való szeretetében, az irántam való szeretetében. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világon. És tudjátok, hogy miről beszél ezután? Ezt most nem idéznem, de kíváncsi vagyok, tudjátok-e. Mi a következő vers? Ki tudja, mondja bátran. Ha nem, házi feladat, keressétek meg. Ezután így folytatja. A szeretetben nincsen félelem. Mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Látjátok, testvérek, ezért mondtam azt, hogy nem lehet Istennek a szeretetét, a jóságát hinni, és félni tőle egyszerre. A szeretet kiűzi a félelmet. A félelemben nincs szeretet, a szeretetben nincs félelem. A kettő ellentétes egymással. Aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Ha te félsz Istentől, ha elszúrsz dolgokat, vagy úgy érzed, hogy nem úgy alakul az életed, vagy nem Istenhez fordultál egy helyzetben, és emiatt félsz tőle még jobban, akkor még nem ismerted meg az Isten szeretetét. Akkor még nem az Isten szeretetében élsz. Akkor még nem folyamodtál az ő jóságához. Vagy ha már megtetted, akkor elfeledkeztél róla. Azt mondja ez az ige, hogy az Isten szeretet. Igen, az Isten egy hatalmas Isten, egy szabadító Isten, egy füstölgő, meg villámokat szóró, meg minden ilyen Isten, de nem. Nem ez a legfőbb tulajdonsága. Az Isten szeretet. Az Isten neked akar jót. Az Isten a te életed minden egyes helyzetében ott akar lenni. Ebben leli kedvét, csak mert. És azt mondja, hogy azzal lesz teljessé a szeretet, mikor lesz teljessé a szeretet. Mikor tapasztalod az Istennek a szeretetét a maga teljességéig. Ha nem félsz az ítélet napjától, miért nem félsz? Bízol benne, ettől még így nagyobb dolgot mond. Úgy vagyunk, mikor vagyunk úgy? Mert ugye szokták ezt mondani, hogy ugye János levelében ilyen is van, hogy hát, hogy nem tudjuk még, hogy mivé leszünk, de majd hasonlóvá leszünk ő hozzá. Majd elváltozik a testünk, majd, hogy Jézus visszajön, meg feltámadunk, meg elváltozunk, majd akkor minden jó lesz, most itt csak ki kell bekkelni ezt a pár évtizedet, és akkor igaz, hogy most itt nagyon vacak az élet, meg minden rossz, de majd, hogyha ezt úgy túléljük, átevickéljük valahogy magunkat ezen az életen, majd ott majd jó lesz. Egyébként tényleg jó lesz, kétségtelenül, de nem csak ennyiről van szó. Mit mond, hogy hol vagyunk úgy, mint Jézus? Itt, most, ezen a világon, nem az eljövendőben leszünk úgy, mint Jézus. Úgy vagyunk ezen a világon, most, mint Jézus. Ez nem azt jelenti, hogy akkor most beülök a királyi székbe, és akkor távirányítóval mindenkit vezérlek. Tehát nem ezt jelenti nyilván. Mert Jézus most jelenleg mindenhol jelen van. Visszakapta az atyától a hatalmát, megdicsőült. Tehát nyilván nem ilyen értelemben vagyunk, hanem milyen értelemben vagyunk úgy, mint Jézus. Amikor itt volt a Földön, de még ettől több is van egyébként. Az Atya meghallgat minket. Az Atyával tökéletes kapcsolatban vagyunk. Az Atya jóságában, az Atya szeretetében vagyunk. Hát erről beszélt Jézus, ezért imádkozott, nézzétek meg, az a szeretet legyen bennük, amelyel engem szerettél. Úgy vagyok most ezen a földön, hogy az Atya ugyanúgy szeret engem, mint magát Jézust, az ő fiát. Ugyanúgy, nincs különbség. Lehet, hogy ezt valaki istenkáromlásnak mondja, de akkor nevezze Jézust istenkáromlónak, mert ő imádkozott ezért, bocs. Pál apostol élte ezt, és én is ezt akarom élni, és remélem, hogy te is ezt szeretnéd élni. Róma 8:35-37-ben. Kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Mert megvan írva, te éred gyilkoltatunk minden nap. Vágójuhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki hatalmas, aki jól föltözvágja ellenségeinket. Ha? Aki szeret minket. Tudjátok, testvérek, sok mindenről lehet beszélni. Sok érdekes dolog van a Bibliában. Proféciák, jelenések könyve, különböző ismeretek. Hogy működik ez? Hogy működik az? De nem azok fognak győzni, akik okosak, vagy akik sokat tanultak. Kik azok, akik mindent elsöprő győzelmet aratnak? Minden körülmény fölött. Tudjátok, kik azok? Hogy? Akik ismerik Istent, hogyan ismerik Istent? Szeretetben vannak. Mit jelent az atyukként ismerik? Mondjátok már ki, itt van. Mit jelent az, hogy az ő szeretetében vannak? Mit tapasztalnak az életükben? Hogy szeret engem Isten is, segít nekem, ott van az életem minden helyzetében, itt olyanokról beszélve, hogy nyomorúság, szorongattatás, üldözés, amikor a munkahelyeden kirúgnak, vagy amikor veszekedés van otthon, vagy a fiat hátat fordít neked, vagy az anyád leordítja a fejed, akármi nyomorúság ér, vagy szorongattatás, vagy üldözés. Semmi gond. Isten szeret engem. Én szeretve vagyok. Nekem van egy élő Istenem, aki ad nekem megoldást. Aki velem van. Nem tud legyőzni semmi. Hogyha elvesznek tőlem mindent, vagy ha kárt szenvedek, vagy éppen jól megy dolgom. Nem ezekben van az életem. Az én életem az Isten szeretetében van. Én szeretve vagyok. Biztonságban vagyok. Ismerem Istent. Nem nekem kell megoldanom az életemet. Nem nekem kell kiküzdenem a helyzeteimet, hogy megoldódjanak. Hanem van egy szerető Istenem, akit ismerek, akivel kapcsolatban vagyok. És bármikor fordulhatok hozzá, minden élethelyzetben. És nem kell, hogy a saját cselekedeteim bálványaihoz forduljak. Úgyhogy ez a kérdésem hozzád, hozzátok. Te milyennek ismered Istent? Megtértél-e már az ő jóságához, az ő szeretetéhez? És ha igen, akkor élsz-e ebben a hétköznapi helyzeteidben? Amikor problémáid vannak, vagy amikor örömöd van. Hiszem, hogy Isten szólni fog a ti szívetekhez. Szólt már most is. És kívánom azt, hogy megtapasztaljátok, sőt, napról napra tapasztaljátok egyre jobban az Istennek minden ismeretet felülhaladó szeretetét és békét.